Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított. Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa. Ő volt az, akiről Izaiás próféta ezt mondta. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcseit. És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt terem, nem terem. Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, az erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégeti. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, két olyan nagy ünnepünk van az évben, amelyet felkészülési idő előz meg. Húsvét előtt ugye ott a nagyböjt, ami egy tényleges, valóságos böjti időszak. Na most a karácsony előtti advent, amelynek most már a második vasárnapjánál járunk, nem a szószoros értelmében vett böjti időszak. Régen az volt, ma úgy mondjuk, hogy ez egy bűnbánati időszak. Persze a nagyböjt is bűnbánati időszak, de arra kifejezetten úgy is tekintünk, mint ahol böjtölünk. Adventban ugye nem kötelező a böjt. Ennek ellenére szabad böjtölni, sőt, jól is teszi, aki lemondásokkal készül Urunk születésének ünnepére. A lényeg azonban az, hogy ezt az időszakot, ezt a nem sokkal több, mint 3 hetet tekintsük ajándéknak és lehetőségnek. Ajándéknak, mert azt kapjuk a Jóistentől, hogy jobbak lehetünk. Azt kapjuk Istentől, hogy megtisztítja a szívünket. És lehetőségnek, mely során mi magunk is igenis tehetünk azért, hogy karácsonykor majd a mi szívünkben is megszülessék a megváltó. Amikor bűnbánatról beszélünk, akkor értelemszerűen és jogosan, el nem ítélhető módon gyakran elsőként a bűneink jutnak eszünkbe. Mi az, amit rosszul tettem? Mi az, amikor megbántottam valakit? Mi az, amiről úgy érzem, hogy inkább eltávolított Istentől, mint hogy közelebb vitt hozzá? melyek a hibáim, melyek a gyengeségeim, mikor nem voltam elég erős ahhoz, hogy ellen tudjak állni a kísértésnek. A bűnbánat azonban nem csak ez. Ez is fontos. De a bűnbánathoz, ha azt igazán jól akarjuk végezni, az is hozzátartozik, hogy ránézzünk nem csak arra, hogy mi rosszat tettünk, vagy mondtunk, vagy gondoltunk, hanem arra is, hogy mi az, amit elmulasztottunk. És ha őszinték vagyunk, akkor lehet, hogy hamar belátjuk, hogy bizony sok olyan eset volt, amikor tehettünk volna jót, ám mégsem tettük meg. Éppen ezért nem tartom helytelennek, hogyha ezen a mai vasárnapon az erényekről beszélek. Mert a bűnbánat, ahogy említettem, nem csak abból áll, hogy letesszük a rossz szokásainkat, hanem a jó bűnbánat arra is sarkalhat bennünket, hogy jobb emberek legyünk, hogy több jót tegyünk. Kiszámoltuk a gyerekekkel a héten a Kolping iskolában, hogyha mindenki adventben minden nap csak egy jó cselekedetet elvégez, akkor karácsonyra ez több mint 5000 jó cselekedetté áll össze. Én most még ennél is tovább szeretnék menni. Én nem pusztán arra buzdítalak benneteket, hogy tegyetek jót, hanem arra, hogy törekedjünk arra, hogy ez életstílusunká váljék. Az erények, amely egy olyan szó, mindenki tudja, azt hiszem, akik itt vagyunk, hogy mit jelent az erény, de nehéz megfogalmazni. Az erény több, mint egy jó tulajdonság. Több, mint egy jó cselekedet. Több, mint egy pozitív szokás. 16. Benedek pápa egyenesen úgy fogalmaz, hogy az erény a jó szolgálatába állított szenvedély. Mert a szenvedélyek ugye tudnak nagyon erősek lenni. És vihetnek minket jó és rossz irányba egyaránt. Vannak jó szenvedélyek, vannak rossz szenvedélyek. Az erény az, amikor szenvedélyesen tesszük a jót. Szent Ágoston mondja, sokszor idézem, méltán híres mondatát, szeress és tégy, amit akarsz. Valami ilyesmi az erény. Amikor annyira bennünk van a vágy a jó cselekedetekre, hogy ez szinte ösztönösen jön, és szokásunká válik, és szenvedélyesen tesszük a jót, nem méricskélve, nem is sokat gondolkodva feltétlen, hanem magától. És az advent egy jó időszak arra, hogy ezt az erényes, szenvedélyesen jó életet kicsit begyakoroljuk. Ma 8-a van, 16 nap múlva Szenteste. Ez talán pont annyi idő, amely alatt, hogyha elhatározzuk, hogy minden nap teszünk jót, akkor ez akár szokásunká is válhat, és karácsony után is menni fog az tovább. Egy olyan erényt szeretnék ezen a mai szép vasárnap délelőttön a figyelmetekbe ajánlani, melyet azért valahol mindannyian gyakorlunk, csak esetleg eltérő mértékben. Biztos van, akinek könnyebben megy, vagy van, akinek nehezebben. Kicsit típus személyiség kérdés is. Én úgy gondolom, hogy nem beszélünk róla eleget. A figyelmességről lesz most szó. Jól ismerjük azt, amikor vendégeket hívunk otthonunkba, akkor, ahogy jó vendéglátókhoz, háziasszonyokhoz, házigazdákhoz illik, figyelmesek vagyunk a vendégeinkkel. Szeretnénk, hogy jól érezzék magukat. Oda készítjük a fogast, hogy felakasszassa kabátját, ha kell, készülünk papuccsal is. Helyjel kínáljuk, megkínáljuk, kávéval, teával, süteménnyel, vagy éppen egy hétfogásos vacsorával. És amíg ott van nálunk a vendég, figyelünk arra, hogy vajon mire van szüksége. Még ki se kell mondja, egy jó vendéglátó azt észreveszi. Hopp, náthás, adok neki egy zsebkendőt. Jaj, elfogyott a víz a pohárból, gyorsan töltök neki. Egy jó vendéglátó meg se várja, míg a vendégnek kérnie kell, hanem figyelmesen elibe siet, és észreveszi, hogy mire van szüksége a vendégnek. Na, ezt a figyelmességet milyen jó lenne, ha nem csak a vendégeink felé mutatnánk ki, hanem azok felé is, akik, hát nem vendégek, de mégis gyakran találkozunk velük, kapcsolatban vagyunk velük, és itt most tényleg mindenkire gondolok. Lehet ez a saját családtagom, akivel egy fedél alatt élek, hogy vele vagyok figyelmesebb. De lehet ez a munkatársam is, aki ott ül mellettem az irodában, vagy ott dolgozik mellettem a munkahelyemen. Elég figyelmes vagyok vele? Úgy gondolom, kedves testvéreim, hogy a figyelmesség szinte szinonimája a szeretet szónak. Ezt nem olvastam sehol, ezt magamnak fogalmaztam meg így még sok-sok évvel ezelőtt. Amikor figyelmetlenek vagyunk, még ha nem is akarunk senkit megbántani, azért lehet a figyelmetlenségünkkel is szeretetlennek lenni. Nem olyan régen, nyáron, épp a Balatonra utaztam vonattal, és alkalmam volt ott véletlenül észrevenni, megfigyelni egy rövid jelenetet a vonaton. 5 tizenéves fiú szállt föl a vonatra, de úgy, hogy először 4-en, aztán még jött utána az 5., mert nem tudom, biztos még vásárolt valamit, vagy késésben volt, elérték a vonatot, kicsit aggódtak, hogy elérik-e, elérték. És úgy voltak az ülések, mint legtöbbször, hogy úgy 2-2 ülés egymással szemben, tehát 4-en tudnak kényelmesen egy helyre ülni és beszélgetni. És amikor az 5. srác felszállt, akkor ugye 4-en már ültek, neki már nem volt hely. És talán észre se vették őt, hogy megérkezett, és annyira el voltak mélyülve, el voltak merülve a beszélgetésben, ott nagyokat nevettek közben, tényleg örültek egymásnak, jól érezték magukat, várták a balatoni nyaralást, hogy teljesen megfeledkeztek arról, hogy most szegény társuk vajon hova fog ülni. És a szemem sarkából láttam, hogy ott egy ideig állt egy picit, aztán pont oda melléjük se tudott ülni, mert ott már mások ültek, és végül 2-3 sorral arrébb kapott csak helyet. És egyedül tette meg az utat Balatonig, senki nem beszélgetett vele. És még azt is láttam, mert előbb szálltak le, mint én, amikor leszálláshoz készülöttek, és a 4 fiú, aki együtt ült, rádöbbentek arra, hogy mennyire udvariatlanok és faragatlanok voltak. Tényleg az egyikőjük arcára mind a mai napig emlékszem, hogy amikor meglátta azt a másik srácot, aki odébb ült, így majdnem megfagyott, tehát tényleg így lefagyott az arcáról a mosoly, látszott, hogy tehát semmi rossz szándék nem volt benne, de akkor jutott eszébe, hogy szegény most egyedül utazott végig, mert ilyen bunkók voltunk. Miért mondom ezt el? Ezek, hát jó, hát nem látok a lelkükből, meg nem is beszéltem velük, csak együtt utaztunk a vonaton, de ránézésre rendes jó fiúk voltak, és amit láttam az arcukon, biztos nem akartak őt rosszat, nem akarták megbántani a barátjukat, de nem voltak elég figyelmesek. És ezzel a figyelmetlenséggel igenis tudtak fájdalmat okozni. Még azt is hallottam, miközben leszálltak, hogy bocsánatot kértek tőle, és ő megbocsájtott, tehát nem volt ott nagy harag, de úgy gondolom, hogy néha csak tényleg egy ilyen pici figyelmességre van szükségünk, talán nekünk is a hétköznapi életben, hogy embertársunknak egy jobb napja legyen, hogy ne okozzunk neki fájdalmat, és ezáltal a mi lelkünk is gyarapodjék. A figyelmesség erényét ajánlom tehát nektek gyakorlásra, erre az előttünk álló hétre. Próbáljunk meg mindannyian, én is megpróbálom, megígérem, ezen a héten nyitott szemmel és nyitott szívvel élni mindennapjainkat, hétköznapjainkat. Vegyük észre, ha valaki gondokkal küzd, tudjunk vigasztalni, ha arra van szükség, és legyünk figyelmesek, vegyük észre, ha valaki segítségre szorul. Lehet, hogy csak egy szokásosnál kedvesebb köszönés, vagy egy mosoly a boltban, amíg fizetünk a pénztáros felé, már lehet a figyelmességnek egy szép gesztusa. Kívánom, hogy a figyelmesség erényét gyümölcsözően tudjuk gyakorolni ezen a héten, és hogy szeretetünk, figyelmünk által sok embernek, és magának az Istennek is tudjunk örömöt szerezni. Amen.